Az utolsó előadásunk prezentációját egy olyan kollégánk vállalta, aki nem a dolgok elméleti, hanem gyakorlati oldaláról közelíti meg a konferenciánk témáját. Az OTP Bank tervezési és elemzési főosztályának vezetőjét, Szentpéteri Ádámot kérem meg, hogy válaszoljon arra a kérdésre, amit én már nagyon sokszor feltettem magamnak, de soha nem tudtam meg rá a választ. Talán most megtudjuk, hogy hogyan működik a bank. Parancsoljon.
Kicsit időfüggő, tehát így 20 percben sokat nem ígérhetek. Kicsit nehéz helyzetben is érzem magam így a konferencia ívét tekintve, tehát elindultunk a békés középkorból, amikor ilyen kedves emberek rugalmasan mentek ide-oda és kereskedtek, és most nagyjából itt az apokalipszis kellős közepén tartunk. Hát remélem, hogy azért így a végére sikerül majd némi reményt csempészni a konferenciába. Na, a következő dolgokról szeretnék beszélni. Egyrészt levetítenék egy rövid filmet, és itt majd kicsit reklámoznám is a saját ez irányú tevékenységünket. Beszélnék egy kicsit a bankrendszer jelentőségéről, a bankrendszer kockázatosságáról, és a válság kapcsán próbálnám bemutatni, hogy hogy is működik a banküzem. Itt lesznek nyilván kihívások, amire próbálnék egy ilyen legalábbis előzetes választ fölvázolni, hogy mi várható a jövőben. Jó? Itt a rövid film kapcsán annyit mondanék, hogy ugye Simor jegybankelnök úr ugye a bevezetőjében említette, hogy a bankoknak is alapvető érdekük pénzügyi oktatás, ezt azt gondolom, hogy mi abszolút érezzük, alapvetően a Fáy András alapítványon keresztül szoktunk ez irányú tevékenységet folytatni, és alapvetően ez a film is középiskolásoknak készült, így az ő nyelvükön, az ő eszközükkel próbálnánk így nagyon röviden bemutatni, hogy mit is csinál egy bank, és akkor ehhez kapcsolódik majd a többi.
A régi idők emberei azt cserélték el egymással, amiük volt, de ez kezdett egyre nehézkesebbé válni. Egy kecske, 2 kiló sóska, meg egy kancsó, vajon egyenlő-e egy fél füstöl disznóval és egy ezüst kanálkészlettel? Az arany és az ezüst vált az első értékálló pénz alapjává, de idővel ez a készlet sem volt elég, hiszen egyre több ember egyre többet termelt, és közben új földrészek is beszálltak a buliba. A formálódó világpiac egy új eszközt talált ki magának, hogy az értéket egyszerűen kifejezze. Pénzhelyettesítők, úgynevezett váltók kezdtek közkézen forogni. Csak hogy ez nagy kavarodáshoz vezetett, mert a váltók nem voltak megbízhatóak. Ekkor lépett színre az első bank, amely a váltóforgalom irányítását, a megbízható váltók elfogadását, beváltását vállalta magára. A bankolás jó üzlet volt, így egyre több jött létre, de egymás váltóit nem fogadták el. Kellett egy bankok bankja, aminek egyedülálló joga lehet az érvényes pénz kibocsátására. A bankjegy abban különbözik a többi váltótól, hogy csak a bank bocsájthatja ki, és nincs rajta a lejárat időpontja. Jó mi, de akkor miért nem nyomtat többet? A pénzmozgásokat kétszintű bankrendszer koordinálja a legtöbb országban, így Magyarországon is. A jegybank feladata a pénzmennyiség szabályozása, a kereskedelmi bankok felügyelete vagy támogatása. Emellett a biztosítók, takarékszövetkezetek, lakástakarékpénztárak, jelzálog bankok ellenőrzése. A kereskedelmi bankok állnak kapcsolatban az emberekkel és a vállalatokkal. Ők adnak hitelt és fogadnak befektetéseket. A bank begyűjti a társadalomban és a gazdaságban felgyülemlett felhasználatlan pénzforrásokat, majd azokat kihelyezi a gazdaság pénzszűkében lévő szereplőihez. Bevételei a pénzügyi szolgáltatások díjaiból és a kihelyezett hitelek kamataiból keletkeznek, így képesek pénzügyi stabilitást nyújtani neked és az egész gazdaságnak is. Milyen lenne a világ bankok nélkül? Például nem lenne hitel, hogy megvalósítsd az ötleteidet. Csak a párnád alá dughatnád a stexet, ami persze nemhogy gyarapodna, még veszélyben is lenne. Nem lenne bankkártya, úgyhogy cipelhetnéd magaddal az összes pénzedet. Levélben küldözgethetnéd a pénzeket, nos ez nem lenne túl biztonságos. Csak kétes alakoktól kaphatnál kölcsön, így lakást venni sem lenne túl egyszerű. A pénzgyarapításra meg maradna a kaszinó. Ha jobban megnézzük, bankok nélkül leállna a gazdaság motorja.
Hát ez gyakorlatilag, amit így szoktunk bemutatni rövid filmet a középiskolásoknak, és ehhez kötődően próbálunk oktatást tartani az ő számukra, ez itt tényleg a reklám helye, legalább ennyi engedtessék meg, hogyha bárkit érdekel ez a fajta program, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre. Na, ugye avval zárult a film, hogy tulajdonképpen a bank a gazdaság motorja, ez szolgálja a Jesztibusztánál következő ábra, ami azt mutatja, hogy a GDP, illetve különböző jóléti mutatók, mint vállalható életkor, illetve a létminimum alatt élők aránya hogyan változott a történelem során. Itt nyilván nagyon sok módszertani kérdés, hogy hogy lehet összehasonlítani a mostani plazma tévét mondjuk az akkori kerékkel, nyilván egy külön tudomány, de higgyünk azoknak, akik ez értenek, hogy ez így nagyjából tükrözi legalábbis a tendenciákat. Három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a gazdaság fejlődése és a bankszektor, illetve a pénzügyi közvetítő szektornak a fejlődése, az kéz a kézben jár. Tehát nagyon nehezen lehet elképzelni egyiket a másik nélkül. Nem nagyon látunk olyat, hogy fejlett bankrendszer nélkül fejletlen egy gazdaság, illetve a gazdaság fejlődik, az kikényszeríti a pénzügyi közvetítő szektor fejlődését is. Ez az első. A második, ugye ez látható az ábrán, mintha ott a 18. század környékén, végén 19. században történt volna valami. Az addigi lassú fejlődés hirtelen megugrott, és rohamos üteművé változott, legalábbis a korábbi évekhez képest. Ugye, ami gyakorlatilag 1800 év alatt az életszínvonal viszonylag mérsékelten emelkedett, ehhez képest az utóbbi 200 évben több mint 10-szeresére növekedett a jólét bizonyos értelemben. Ez nyilván átlagosan igaz, nagyok a területi különbség, ez mégis egy látványos változás. Mi történt? Azt gondoljuk, hogy ott következett be egy olyan munkamegosztás és piaci versenyre épülő szabad verseny, ha úgy tetszik, ami gyakorlatilag katalizálja az innovációt, illetve jelentősen felgyorsítja a fejlődést. Nem mondom azt, hogy a piacoknak nincsenek kudarcai, nyilván más pénzügyi válság és egy csomó más területen összegyűjtött tapasztalatok, de mégis azt gondoljuk, hogy a piacnak, a versenynek, a specializációnak, mint ösztönző rendszernek, nem látunk alternatíváját, legalábbis így történelmi léptékkel. Nyilván a piaci kudarcok esetében kell állami beavatkozás, kellek szabályozók, ezzel együtt is ez a fajta specializáció és verseny az, ami a leginkább segíti a gazdasági fejlődést. A harmadik, az pedig az, hogy látjuk ezt a vonalat, hogy nagyon szépen meredeken megy fölfelé, de azért óvatos lennék ennek a túlságosan hosszú kivetítésével, hát jövő kutatók általában S alakú vonalakat szoktak ilyenkor rajzolgatni, tehát van egy nagyon lassan beinduló fejlődés, az hirtelen exponenciálissá válik, majd egy bizonyos szint után, például beleütközünk alapvető erőforrás korlátokba, ez lelassul. Második, ugye nő a gazdaság, nő vele a pénzügyi szektor, sőt nem csak vele, hanem ennél nagyobb mértékben, ütemesebben. A jobb oldalon, anélkül, hogy nagyon belemennénk itt a bankmérleteknek a rejtelmeibe, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy a globális bankrendszer mérleg főszege az USA GDP-nek a 13-szorosa. Tehát egy fantasztikusan nagy szektorról beszélünk. És még egy dolgra hívnám fel a figyelmet, ami ugye későbbiekben nagy jelentőséggel bír. Ha megnézzük a bankok tőkéjét, ami ott a két oszlop, a baloldali oszlop alján található, az ugye 3 trillió dollár, nagyon sok pénz, csak ahhoz képest, hogy az egész oszlop milyen nagy, igen kis mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a bank alapvetően nem a saját pénzével gazdálkodik, nem azt adja kölcsön, nem azt kezeli, hanem mások pénzét. Az, hogy mi szükség lesz a tőkére, azzal majd fogunk foglalkozni, vagy fogok róla beszélni egy kicsit később. A másik dolog, nem csak nagy a bankrendszer, hanem alapvetően profitábilis is. Ez nyilván, hogy mi a jogos, igazságos, elvárható profit, azon sokat lehet vitatkozni. Egy dolgon viszont azt gondolom itt szembe, hogy hallottunk ilyen mindenféle középkori idézeteket, profitra igenis is szükség van. Anélkül nincsen innováció, ha megnézzük, hogy a bankrendszer hol áll csak 20-30 évvel ezelőtt, és ma mondjuk informatikailag hogy áll, ezt mondjuk pénz nélkül viszont nehéz elképzelni, hogy megvalósítható lett volna. Ami még érdekes, hogy ez egy 2006-os ábra, mi történt azóta? Azt láthatjuk, hogyha egy globálisan nézzük, hogy 2008-ban, 2009-ben nagyon erősen visszaesett a globális banki szektornak a profitabilitása, viszont 2010-re szinte elérte a 2006-os szintet. Tehát magyarul a profitabilitás vissza, zökkent a korábbi szintekre, miközben a bankok értékeltsége lent marad. Miért? Az erről már megint csak fogok még kicsit beszélni. A magyar bankszektor ilyen szempontból speciális, ott a bankok profitabilitása sem zökkent vissza, sőt, ha lehet, akkor tovább romlott, ennek sok oka van, ebben viszont nem mennék bele, mert nagyon kifutunk az időből. Még annyit a profitról, hogy A bank nagyon sok mindent csinál, tehát több százféle tevékenysége van, viszont ha megnézzük, hogy miből jön profit, vagy miből jön a profitnak a 90%-a, akkor gyakorlatilag egy-két tevékenységet fogunk látni. Egészen pontosan a betétekből azonban is, átraszóló betétekből, a számlavezetésből és a fogyasztási hitelezésből. Az összes többiből profit 500, globális profitnak kevesebb, mint 5%-a jön össze. Tehát ez a három alapvető tevékenysége van a banknak, amiből ez a tényleg más szektorokat felülmúló profit származik. Jó, tehát eddig ott tartunk, hogy van egy hatalmas szektor, ami a gazdaság fejlődése szempontjából elképesztően fontos. Kettő, maga a szektor óriási. És akkor azt látjuk, hogy micsoda pénzügyi válság következik itt be ezerforduló környékén. Mindjárt fölteszi az ember a kérdést, hogy lehet ez, ki a hibás, hogy történhetett ez. A következő néhány szlájdban azt szeretném megmutatni, hogy igen, ez egy óriási válság, de távolról sem egyedi. Tehát a válságok viszonylag gyakori jelenségek. Azt látjuk, hogy az elmúlt 200 évben miféle válságok voltak, az országok hány százaléka volt államcsődben. Gyakorlatilag a három csatorna, amin keresztül ugye a globális gazdasági válságok jól megfoghatók és mérhetők. Egyrészt az államcsőd, másrészt az infláció, harmadrészt pedig a bankválságok. És azt próbálnám itt bemutatni, nyilván nem én, itt egyébként elhangzottak korábban is ilyen könyvajánlások, ez a This Time is Different című könyvből származik ez a fajta ábra, amely gyakorlatilag könyv azt kívánja illusztrálni, hogy amikor szembe találkozunk egy válság, akkor mindig azt gondoljuk, hogy hűha, ilyen még sosem volt. Ez általában nem igaz, hogy ezt azon történtanárnak különösen nem kell mondanom. Tehát szinte mindenre valamilyen formában van már példa, mi felelősségünk nyilván az, hogy a korábbi válságokból tanuljuk. Egy dologra hívnám itt még pont ennek kapcsán fel a figyelmet, ez pedig, igen, lézerem is van, ez. De itt egy óriási kiszúrást látunk a bankválságok tekintetében, ez ugye gyakorlatilag a nagy gazdasági világválságnak a hatása. És itt van egy óriási nagy tanulság, hogy a nagy gazdasági világválságot alapvetően liberális eszközökkel kezdték el kezelni, ami ugye azt jelenti, hogy piacgazdaság van, több a költséged, mint a bevételed, nem elég a tőkét, csődbe mentél viszontlátásra. Ez volt a klasszikus liberális felfogás, amit a nagy gazdasági világválság sok egyéb mellett megmutatott, ez a bankok esetében pont a méretük és a gazdasági jelentőségből fogva nem így van, tehát nem jó ötlet bankrendszert, illetve nagy bankokat csődbe hagyni menni. Azt gondolom egyébként ebből rengeteget tanultunk, nyilván a Lehman Brothers esetében azt gondolták, hogy nem elég nagy bank, és próbáltak példát statuálni, de utána gyakorlatilag az összes többi nagy bankot valamilyen formában kimentették. Jó, tehát a válságok gyakoriak, nem kell meglepődni, csak tanulni kell belőlük. Ugyanezt nézzük országokra lebontva, azt gondolom megint elég érdekes dolgokat láthatunk. Az egyik ugye Görögország. Mindenki azt hallja, úristen, Görögország válságban van, ez így van. Csak ha megnézzük megint az elmúlt nagyjából 150 évet Görögország esetében, akkor azt látjuk, hogy ebből nagyjából 90-et töltöttek államcsődbe. Ez megint olyan, amin különösebben nem érdemes meglepődni. Ami még talán érdekes, hogy Magyarország és a régió ebben az összehasonlításban nem teljesít túlságosan rosszul, tehát minden történelmi nehézség és körülmény ellenére magyar gazdaság, illetve bankszektor nem teljesített rosszul ebben az időszakban. Illetve, ami még ugye felszokott merülni, mostanában ugye a dél-amerikai országok igen látványosan nőnek, azért egy kicsit így megint kitágítjuk az időhorizontot, azt látjuk, hogy a dél-amerikai országokban viszont időnként nem is kis időre fölpörög az infláció, illetve a bankválságok is gyakoribbak, mint a világ más tájai. Okay. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy ennyire fontos a bankrendszer, és mégis ennyire gyakoriak a válságok, nézzük meg egy kicsit, hogy pontosan hogy is működik egy bank. Most nyilván pontosan így a időkeretekhez szabva. Ez az ábra véletlenül mindenkinek valamilyen formában ismerős, hiszen egy bank voltak éppen ugye közvetít. Ugyanúgy közvetít, mint bármelyik másik hipermarket. Egy piacon ugye úgy történik, van a termelő, el szeretne adni a dolgait, van a vevő, akinek szeretne vásárolni dolgokat. De probléma avval van, hogy a termelőnek termelni kéne és nem árusítani, ezért ugye jön egy közvetítő, amit például hipermarketnek nevezhetünk, ő megveszi a termelőtől, eladja a vevőknek, és közben nyilván elér valamiféle nyeresége. A bank lényegében ugyanezt csinálja, a termék speciális, a pénz. betétes beteszi a pénzét, hitelesnek szüksége van pénzre, a bank közvetít, továbbadja, jó esetben hitelfelvevő ember visszaadja a pénzt, amit továbbad a bank a betétesnek, és nyilván közben csinál valamiféle profitot. De azt gondolom, hogy ez például megint csak oktatási szempontból, ha emberek érettségizhetnek le, akik mondjuk ezt így nagyjából nem látják át, ott valószínűleg akkor tenni kell valamit. Remélem, hogy ez nem így történik, tehát a alaptantervben ezt a fajta funkcionitást mindenki tudja. Mitől speciális a bank? Hiszen itt csak egyszerűen pénzről van szó, helyett, hogy almát, vagy nem tudom, bármi mást közvetítenek. Igazi specialitása a banknak az az, hogy nem is annyira pénzt, hanem kockázatokat közvetít a bank. A jó esetben mindenki szeret mindenkit, a hitelezőnek bejön az összes számítása, és a fölvett pénzt, amit fölvett pénzt a banktól, azt vissza tudja fizetni a banknak, és akkor a betétes is visszakaphatja a pénzét. Ez az ideális eset. Valóságban ez gyakran nem így van. Ez pedig azért, mert egy kockázatos világban élünk. Itt, ami nagyon fontos, hogy a kockázat az az élet része. Hát ezt nem a bank teremti, nem ő hozza létre, nem ő generálja, hanem egyszerűen a gazdasági együttműködésből, a külső körülményekből fakad. Egyszerűen jön a jégeső, elveri a termést, akkor a termelő, aki a termeléshez vett föl hitelt, nem biztos, hogy vissza tudja adni a pénzt. Vagy a magánszemély, aki fölvette a nem tudom, személyi kölcsönt, vagy a jelzálók hitelt, valami baleset éri, hiszen nem lehet kalkulálni, egyedileg legalábbis nem lehet kalkulálni, és nem tudja visszafizetni a pénzt, akkor megint a bank ugye azt a pénzt, amit alapvetően a betétes pénz és odaadta a hitelfelvevőnek, nem fogja visszakapni. De ez a fajta kockázat, ez a életnek a része, amit valamiképpen kezelni kell. Megszüntetni nem lehet. Itt megint nagyon fontos, hogy a banknak nem az a feladat, hogy minimalizálja a kockázatot. Hiszen ha minimalizálná a kockázatot, avval a gazdaság fejlődését is korlátozná, hanem optimalizálnia kell, tehát azoknak kell hitelt adnia, akik bizonyos eséllyel vagy jó eséllyel vissza is tudják azt majd fizetni. Ez a kockázatkezelési része a dolognak. Mi történt a válságban? A válságban az történt, hogy a bank, és egyébként nem csak a bank, de a piac más szereplői is, a hitelminősítők, a szabályozók, gyakorlatilag mindenki rosszul mérte föl bizonyos eszközök kockázatosságát. Ezt ugye ott van egy ilyen felhőszerű valami, ami gyakorlatilag a jelzálók hitel leveleket lenne hivatott ábrázolni. Ez azt jelenti, hogy a bank ugye klasszikusan úgy működik, sőt, középkori kis bankok, vagy a takarékszövetkezet esetében még mindig így működik, alapvetően ismeri az ügyfelét. Ott van egy kis városban a bank, bejön hozzá Józsi bácsi, szeretne 500 forintot. A bank elvileg föl tudja mérni, hogy igen, Józsi bácsi nem iszik, ennyi jövedelme van, valószínűleg tovább fog tudni dolgozni, és képes lesz visszafizetni a fölvett kölcsön. Ugye a értékpapírosítás pont ezt a közvetlen kapcsolatot szakította meg. Magyarul bankok tömegével olyan embereknek adtak hiteleket, akiket nem ismertek. És nem csak, hogy nem ismerték, hanem ezek az emberek praktikusan amúgy hitelképtelenek lettek volna. Magyarul keletkezett egy óriási veszteség ezen hitelek visszanemfizetéséből. Ugye ez az, amit úgy hívunk, egy amerikai jelzálók hitelpiaci válság. Mi legyen ezzel a veszteséggel? És akkor itt jutunk igazából a bankok működésének a közepébe. Valakinek viselnie kell ezt a veszteséget. Veszteség ugye így áramlik végig a bankoknak a mérlegén, ugye elsősorban csökkenti a profitjukat. Valaki nem fizet vissza valamit, azt leírjuk veszteségként, annyival kevesebb lesz a nyeresség. Ha ez nem elég, akkor ugye veszteség keletkezik, akkor csökken a banknak a tőkéje. Ha az sem elég, akkor jönnek azok a kötvényesek, akik kölcsön adták a pénzüket a banknak, nem fogják visszakapni a kötvényeik értékét. És ha ez sem elég, akkor jönnek a betétesek, a kisbetétes, marinédi, meg a többiek, akik betették a pénzt a bankba, és csodálkozni fognak, hogyha nem kapják ezt vissza. A sorrend nagyon fontos. Tehát marinéni csak akkor veszítheti a pénzét, ha előtte már mindenki elvesztette a pénzét. Ugyanakkor viszont, az amerikai jelzálók hitelpiaci válság kapcsán láttuk, tud ez a veszteség akkora is lenni, hogy bizonyos bankok esetében marinéni pénze is veszélybe kerül. Ez pedig nem jó, azért nem, mert ugye a gazdaság motorja a bank, ha a bankokba vetett vizalom meginog, attól kezdve a gazdaság motorja leáll, és óriási gazdasági válság tud kibontakozni, mint például a nagyválság esetében, vagy a hosszú válság esetében tapasztalhattuk. A betétest mindenképpen érdemes megvédeni, és ahogy láttuk, ugye pénzügyi válság ide vagy oda, ennyi trillió dolláros vesztesség amoda, betétes, ahogy én legalábbis tömegével betétesek nem veszítették el a pénzüket a gazdasági válságban. Őket meg kell védeni, mert ha ő elkezdi kivenni a pénzét a bankból, hogy bankrohamnak hívunk, akkor igen mindennek. Erre a vesztességre a különböző szereplők különböző módokon reagáltak. Egyrészt, hogy a szabályozó jelentős szigorításokat tett, nyilván akarta korlátozni a kockázatokat. Ez ugye mindig az a baj, hogy a szabályozó általában a válság mélyén lép, amikor már kockázatok realizálódtak, előremutatóan pedig a kockázatok korlátozása potenciális profitabilitást korlátoz vagy csökken. Másrészt ugye próbál tőkét emeltetni, hiszen hogyha van egy veszteség, akkor azt, hogyha a bank tőkéje elviseli, akkor az még belefér a játékba, hiszen ugye a kötvényesek és különösen a betétesek pénze nincsen veszélyben. És van egy piaci reakció, aki nyilván ugye elkezdi a bankokat kevesebbre tartani, kivonja a pénzt, ha mégis ad neki, akkor sokkal többet kér érte, és ebből fakadnak ugye azok a kihívások, amikkel most szembenézünk, és valamilyen szinten közösen részben a bankszektornak, részben a szabályozónak, részben az egyéb szereplőknek, például a befektetőknek meg kell oldani. Mik ezek a kihívások? Egyrészt a profitabilitás jelentősen csökken. Átmenetileg ugyan van egy visszapattanás, de azért az előremutató profit kilátások mindenképpen kevesebbek, de alacsonyabbak. Másrészt egy szükségük van tőkére a bankoknak. A problémát az az jelenti viszont, hogy a piacra ez a tőke nem vonható be. Ez nagyon komoly kihívás. A kötvényesek szintén többet kérnek a pénzükért, hiszen fölmerül lehetőség, hogy esetleg nem kapják vissza a pénzüket. És ott van az állam, aki ugye egyrészt ugye betett komoly pénzeket ebbe a szektorba, ezt nyilván részben szeretné visszakapni, másrészt pedig szeretné elejét venni annak, hogy 10 év múlva, meg 20 év múlva újra óriási pénzeket kelljen befektetnie. Hogyan lehet ezekre a kihívásokra reagálni? Több megoldás van. Az egyik, bankok nem hiteleznek, leépítik a hiteleiket, ami egy óriási gazdasági lassulásba, stagnálásba, vagy akár visszaesésbe mutatkozna meg. Nyilván, hogyha ugye a bank a gazdaság motorja, akkor ez nem egy jó alternatíva. A második, az állami beavatkozás, hogy megtörtént, és jelenleg is megtörténik. De az a probléma, ugye, amit mutattam ott az elején a gazdasági fejlődés, a gazdaság fejlődése kapcsán, azért mindezek ellenére is azt gondoljuk, legalábbis én személy szerint biztosan ezt gondolom, hogy a piacnak és a piaci profitabilitási céloknak páratlan ösztönző erejük van. Nagyon nehéz amellett érvelni, azt gondolom, középtávon legalábbis biztos, a rövid távon nyilván elsődleges szempont, hogy a betétes visszakapja a pénzét. Középtávon nagyon nehéz amellett érvelni, hogy egy minisztériumi szobába jobb kockázati döntéseket tudnak hozni, mint egy bank profitorientált és erre képzett kockázatkezelői. Harmadik, az árnyékbankolás, ez szintén folyik a világban. Ez azt jelenti, hogy bankok, ugye emelkedik a tőke szükséglet, ugye Bázel 3 szabályozás Európában, többször elhangzott, fogják és kihelyezik a székhelyüket Távol-Keletre, Kínába, Szingapurba, Afrikába, vagy akár csak Oroszországba. Ott nincsen tőke szükséglet, lehet hitelezni, ugyanakkor viszont a transzparencia sérül, és ugye a tőke puffer, ami az esetleges potenciális veszteségek fedezésére szükséges, az nincs meg. A negyedik, az a nem pénzügyi közvetítő szektornak az előtérbe kerülése. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a nagyvállalatok elkezdenek közvetlenül a tőkepiacról forrás bevonni. A nagyvállalatok esetében működik, viszont ha azt képzeljük, hogy Mari néni, ha a bankban nem kap hitelt, akkor majd a piacon körbenézi és közvetlenül kap kölcsön, akkor praktikusan visszajutunk abba az állapotba, amikor az alma termesztő maga próbálja meg eladni az almáját, és ez egy gyakorlatilag visszajutunk a középkorba, úgy tetszik. És végül, ugye a ötödik lehetséges alternatíva, nyilván sok más van, illetve ezek kombinációja, hogy a bankszektor megpróbál megújulni. Erről mutatnék néhány lehetséges példát. Ugye. Kihívásokkal azért nem csak a bankszektor küzdik, hanem számos más iparág is. Például a telekommunikációs szektor, az autóipar, légitársaságok, illetve különböző technológiai cégek. Ezzel most nem mennék időhiányába végig. Ami az általános tanulság, miket csináltak ezek az iparágok, egyrészt jelentősen csökkentették a költségeiket, ennek ugye a bankszektor esetében az egyik lehetséges útja a fúzió. A nagyobb bank, ugye ez egy méretgazdaságos iparág, a nagyobb bank egység költsége jelentősen csökken. Másrészt fejlesztették a szolgáltatások minőségét, tehát egy autó ma szinte összehasonlíthatott egy 20 évvel ezelőtti autóval felült a szolgáltatások minősége, illetve egyéb területekre terjesztik ki a működésüket, tehát elkezdenek olyan dolgokat is csinálni a távközlési cégek, amit korábban nem csináltak, tévéadást sugároznak, internetet biztosítanak és más egyéb tevékenységeket végeznek. Bankok esetében ugye egyrészt van ez a fúzió, ami ugye a méretgazdaságosságon keresztül segít, másrészt is ugye ez a jövő útja azt gondolom, ami sok mindenre megoldást hozhat, ez pedig az online bankolás, illetve az elektronikus bankolásnak a további terjedése. Hátralévő egy percben erről mutatnék két ábrát. Az egyik, hogy ennek a külső lehetőségei mindenképpen adottak, tehát az internethez való hozzáférés Magyarországon és máshol is jelentősen fejlődik, okostelefonok képesek kezelni ugye a bankoknak a szoftvereit, tehát elképesztő lehetőség van a bankok előtt. Honnan tudjuk azt, hogy Magyarországon ez az út? Ugye nem mindig csak a jövőbe lehet nézni, hanem időnként a jövő csak térbe van egy kicsit arrébb. Ugye más országok esetében ugye ez a folyamat már sokkal előrébb tart. Hát azt gondoljuk, hogy Magyarország is ezt az utat fogja bejárni, és csatlakozik azon országokhoz, ahol alapvetően a banki tranzakciók döntő többsége az interneten keresztül fog megvalósulni. Nyilván fiókra is szükség van, de elsősorban tanácsadó, illetve ügyfélszerzési céllal. Tehát összefoglalva, hogy a bankszektor elengedhetetlenül fontos a fejlődéshez, egyik legjelentősebb szerepe van ebben a gazdasági fejlődésben, ugyanakkor viszont válságok mindig voltak és lesznek. Itt a központ, ugye a kulcs, ez mindenképpen a kockázatoknak a helyes felmérése, amire azt gondolom, hogy a múltnak a fényébe és a válságok fényébe is, hogy mindig egy megújuló bankszektor képes a leghatékonyabban válaszolni. Köszönöm szépen!